Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek már a kijelölt szent igéjét. Megírva találjuk Pál apostol római levelében a 12. fejezet első 5 versében a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyire gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Ámen, ez Isten igéje. Vízkereszt vagy, amit akartok. Ismerős ez a cím, Shakespeare komédiájának a címe, egy farsangi végjátékot írt, és itt a vízkereszt szó angolul, nem tudok angolul, úgyhogy inkább nem mondom ki, de magyarul tulajdonképpen a karácsony 12. napja, vagy amit akartok, vagy bárom is én, hogy mi történik. Tudnék, az ő korában, a 16.-17. században már, vagy még a karácsony az vízkeresztig tartott. Vízkereszt az a 12. napja volt a karácsonyi ünnepnek. Karácsony után 8 nappal ugye Jézust körülmetélik, ez az új év napja, érdekes módon valahogy így rendezte ugye az Úristen. És a 12. napon pedig a vízkereszt ünnepén megemlékeztek ugye a pogány 3 királyoknak az érkezéséről, és még sok minden másról. Kedves testvéreim, ez is jelzi, hogy az ünnepeink valahogy nem igazán mennek át a köztudatban. Valahogy úgy félresiklanak. Valahogy nem az... azt értjük alattuk, amit hát értenünk kellene. Sokszor éppen elveszti ez a szép ünnepünk is az igazi gazdag tartalmát. Most már többször idézem innen, vagy mondom innen a szószékről, hogy tulajdonképpen karácsony az az adventnek a prolongálása, és aztán karácsony prolongálása, tehát meghosszabbítása ez a vízkereszti idő, ami nem ér véget ezzel az egy nappal, ami most már mögöttünk van, ugye január 6-a. Hanem most még előttünk áll 5 vasárnap, van olyan, amikor mind a 6 vasárnapot megtarthatjuk, most majdnem a teljeset tudjuk követni. Most kedves testvéreim, elsikkadnak az ünnepeink, elveszik igazi eredeti gazdag üzenetüket, és elmondhatjuk ezt más ünnepeinkről is, például karácsonyból fenyő ünnep lett, a feltámadásból húsvételezés lett, húsvét ünnepe, ugye maga a kifejezés valahogy félresiklik, vagy az úrnapjából, tehát a hetenkéti ünnepnapból, amit a 10 parancsolatban időnként ugye megszoktunk erősíteni, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Nos, ebből az ünnepnapból a magyar nyelvben vásárnap lett, mert hát ekkor tartották a vásárokat. És át is ment a köztudatba, hogy hát igen, ekkor, hogy van közben Isten tisztelet is, meg templom is, hát akinek kell, annak van. De valahogy az egész tulajdonképpen egy nagy-nagy devalválódást jelent a kereszténység életében. És így van ez a Epifániával is. Most ezt a görög szót mondom, ami tulajdonképpen amit a magyar vízkeresztre fordít. Pedig a szó szerinti azt jelenti, hogy megjelenés. Az Isten dicsősége megjelenik. Mégpedig nem is egyszer és pontszerűen, hanem újra és újra fölragyog. És a vízkereszti vasárnapoknak éppen ez lenne a lényege, hogy fölragyogjon ez a dicsőség, minél több aspektusát lássuk meg. tulajdonképpen ugye Shakespeare úgy gondolta, hogy hát véget ért a karácsonyi ünnepkör, a 12. nap, akkor most jöhet bármi. Bánom is én, hogy mi jön, és hát akkor csinálj egy komédiát, mert jön a farsang, ugye. Most hát a farsang nyilvánvalóan nem keresztjén ünnep, nem keresztjén üzenetet hordozó időszak. Sok minden babonás dolog is kötődik aztán a vízkereszthez, ehhez az időszakhoz, mindenféle jövendőlések az évre vonatkozólag. Nyilvánvalóan ezeknek semmi, de semmi közük magához az igazi nagy isteni történethez. Az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Epifánia, megjelenés. Foglaljuk össze most Epifánia vasárnapjainak az üzenetét, már így előre is. Azért adtam oda azt a kis karácsonyt, hát vigyük magunkkal, mert ott van az az igehely, és a hátoldalán a lapnak ott van ennek egy rövid címszerű magyarázata, hogy mi vár még ránk, milyen csomagokat kell kibontanunk, ha eljövünk vasárnaponként az Isten tiszteletre, mit fogunk meglátni, meghallani. Az év első vasárnapján, ez ugye már mögöttünk van, és még vízkereszt előtt van, tulajdonképpen ez az egyetlen olyan dolog, ahol a Jézus keresztségéről van szó. Tehát, de itt sem arról, hogy Jézus a vízben megkeresztelkedik, nem ezen van a hangsúly, nem a víz keresztsége van a hangsúly, hanem az atyai szózaton, amelyik elhangzik a mennyből, és azt mondja abban a pillanatban, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát itt sem magán egy ilyen ószövetségi szertartáson a vízbeli megkeresztelésen, még akkor ugye nem keresztségnek nevezték ezt, ez egy ószövetségi szertartásnak keresztelő János által való megvalósítása volt. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az Isten mit mond arról az emberről, aki ott megjelenik a tömegben, és keresztelő János által fölveszi azt a zsidó hát, szokást, vagy zsidó szertartást, hogy alámerül a vízbe, és megbánja a bűnét, ami neki nincs mit megbánnia. Ez keresztelő János föl is hívja rá a figyelmet. Na, menjünk tovább. Tehát ezután jön ugye január 6-a az Epifánia, a három királyoknak az ünnepe. Az óegyházi, tehát a legrégebbi igegyűjtemény az evangéliumokat minden vasárnapra kiosztotta. Erre a vasárnapra osztotta ki, ugye a Máté evangéliuma szerinti igét, hogy a három királyok a pogány Babilonból, a messzi napkeletről eljönnek, és hát meglátják Jézusban az Isten dicsőségét. Ezért aztán a vízkereszti időszaknak tulajdonképpen az egyik fontos mozzanata az, hogy küldetésünk van a pogányság felé. Köszönjük Felügyelő Úrunknak a énekválasztást, az utolsó énekünk, figyeljünk oda, ezek nem felesleges vagy díszítő elemek csupán csak, hanem terjeszd el földön Jézus országodat. Tehát igen, ez a vízkereszti időnek ugye a üzenetéhez tartozik. Menjünk tovább, az első vasárnap, tehát ma a 12 éves Jézus dicsősége jelenik meg. Egyrészt a papok, a templomi tanítók előtt, az a kis gyermek, az a 12 éves gyermek fölragyogtatja az Isten dicsőségét, és a szülei előtt is, akik hát először nem igazán tudják, hogy mit is kezdjenek ezzel. Jövő vasárnap, a második vasárnapon a Kárai mennyegző lesz majd előttünk, ezt választották az ősök annak idején. Isten dicsősége fölragyog a tanítványok előtt. Azt halljuk, vagy azt olvassuk János evangéliumában, hogy a csodatétel után ezt első jelként tette Jézus, már ugye a felnőtt Jézusról van szó, és a tanítványai hittek ő benne. Tehát valami megcsillant, valamit megláttak. Azért nem volt ez magától értetődő, hogy jön egy ember valahonnan, és egyszer csak azt mondja, hogy én vagyok a messiás, vagy figyeljetek rám, mert én hozom számotokra a megváltást. Ez pici lépésekből, felvillanásokból állt össze. Harmadik vasárnap igéje gyógyításokról szól, Galileában, tehát a pogány vidéken megint csak, ott van egy pogány százados, a római százados, akinek meggyógyul a szolgája, megint csak fölvillantja Jézusnak a dicsőségét. Aztán a negyedik vasárnap lecsendesíti a tengert, a hullámzó, viharos tengert, amelyben majdnem belevesztek a tanítványok. Jézus megmutatja az ő dicsőségét a természet erői felett. Aztán 5. vasárnap, ami most kimarad az idén, Jézus tanítása kerül előtérbe. Ő úgy tanít, mint akinek hatalma van. Az ő tanításában dinamisz van, erő van. Nem egyszerűen csak valamiféle elméleti eszmefuttatás. És ezt látják, hallják az akkori emberek is. És hát a 6. vasárnap, az utolsó vasárnap, ez mindig megtartatik, így az utolsó vasárnap, amelyen Jézust látjuk a megdicsőülés hegyén. Útközben a Golgota hegye felé. Nem sokkal előtte történik ez meg. Jézus megjelenik ott átszellemült formában Mózes és Illés között, és akkor elhangzik megint csak az isteni szózat. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Itt már nem egyszerűen egy kinyilatkoztatás, hanem itt már egy küldetés is benne van, egy ránk vonatkozó üzenet is van benne. Kedves testvérek, így térjünk most vissza, miután láttuk már az előttünk levő időszaknak az üzenetét, így a mai vasárnapon az üzenetére térjünk rá. Tulajdonképpen egy kis történet a 12 éves Jézusról. Lukács doktor begyűjtötte ezt a történetet, miután szorgalmasan utána járt, mi is történt annak idején itt Jézus körül, és ő talál egy ilyen történetet, talán éppen Máriától még hallhatta meg ezt, hogy hogyan is élték át a 12 éves Jézusnak ezt a tulajdonképpen önkinyilatkoztatását. 12 éves kor, nagyjából az az időszak, amikor elkezd az ember férfivá vagy felnőtté válni, az az időszak, amikor nálunk is a konfirmáció történik, és valami olyan időszak, amiben már az a gyermek az egyéniségét is kezdi kibontakoztatni. Jézus tudatában volt annak, hogy ő a mennyei atya gyermeke. És ott a helye az atyánál, a templomban. Fizikailag a templom az az Isten jelenlétének a reprezentánsa. Ott volt a szövetségládája abban a templomban, és ott volt mindaz, ami Isten jelenlétét szimbolizálta. És Jézusnak az volt a tudata, terül ki ebből a közlésből, hogy ő az ő atyának a házában. És amikor rákérdeznek, hogy tehát fiam, apád és én kerestünk itt téged, akkor szinte megrökönyödve kérdezi vissza, de hát miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Nyilvánvalóan Mária tudta, és József is tudta, hogy ki az igazi atya Jézusnak. De ezt most tegyük félre, mert igazából arról van szó, hogy ez a fiú engedelmeskedik. 12 évesen megkezdi a szolgálatát, ott a templom papjai és a vezető teológusok között. Nem tudjuk, hogy miről beszélgettek, de ismerjük Jézusnak a templommal és a vallásos élettel kapcsolatos kijelentéseit. Később ugyan beszél erről, amikor azt mondja, hogy ez a földi templom, ez a jeruzsálemi templom, ez romba fog zőlni, kőkövön nem marad. Elmondja azt is, hogy ő ezt a templomot, pontosabban a templomot, és itt már egy átszellemésített templomról van szó, ha lerombolják is, 3 nap alatt fel fogja építeni. Tehát olyan kijelentéseket tesz, amiben aztán másút pedig ezt is szó szerint kimondja, hogy az ő személyében nagyobb van itt, mint a templom. Az Isten reprezentásának a helye. Ő egy nagyobb ennél, és hatalma van bizonyos dolgokat megtenni, vagy meg nem tenni. És kedves testvéreim, most a küldetése mégis földi szüleihez köti. Engedelmeskedik nekik. Bár az atya házában lenne a helye, de szeretetből fakadó bölcs döntést hoz, és elindul a szüleivel. Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? És elindul velük. Kettő, mint hogyha ellentétben lenne, de én inkább azt látom, hogy a kettő valamiféle összeköttetést jelent, valami komplementaritást jelent. Tehát az, hogy az Isten házához tartozom, az én atyámhoz tartozom, de veletek megyek. Isten fiú innentől kezdve az emberfiaként teljesíti küldetését. Keressége alkalmán ugye az atya saját fiának nevezi, ez az én szeretett fiam, és a követői is meglátják benne az Isten fiát, Péter is vallást tesz róla, de Jézus önmagát az evangéliumokban mindig emberfiának nevezi. Soha nem mondja magára, hogy én vagyok az Isten fia. De mindig emberfiának nevezi magát, és ez a kettő nincs ellentétben. A kívülállók azt látják, hogy ő rajta az Isten dicsősége tükröződik, ő viszont vállalja azt, hogy én közétek alázom magamat, én emberfia vagyok, ember vagyok. Jézus engedelmessége, döntés az emberség és az emberiség mellett. Nagyon fontos dolog, Jézusban Isten számunkra is kijelölte a viszonyítási pontot. Ember voltunkat Krisztushoz igazodva élhetjük meg igazán. Ha az ember Isten ellen dönt, megtagadja a származását, elhalványul rajta az Isten képűség, és végül embertelenné válik. A hétköznapi kiszólásban így van, hogy Istent nem ismer, ember sem tisztel, vagy fordítva. Tehát a kettő összetartozik. Ez az erodálódás, ez a romlás a világban jelen van. Ez a tragikus folyamatot láthatjuk újra és újra megismétlődni a történelemben. Ahol vér folyik, ahogy Bab is mondja, kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Így történik a mi erodálódásunk. És hogy a föld történelmében nem igazán volt olyan nap, amikor ne csörrent volna valahol a kard, és ne csobbant volna valahol a vér. Ez jelzi, hogy az ember mennyire messzire távolodott az Istentől. És ezért jött el Jézus, hogy bennünket újra összekössön az Atyával, hogy megcsillantsa az Isten dicsőségét, az Isten képűséget, úgyhogy közben teljesen azonosul velünk emberekkel. János apostol emlékezteti az olvasóit isteni származásukra, amikor ezt mondja, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekének neveznek minket, és azok is vagyunk. Jó esetben. Ennek kell történnie. Ennek kell történnie azok után, amit az Isten tett. Advent, karácsony, epifánia ünnepén. Ez nem csak egyszerűen egy emlékünnep, hanem valami, egy olyan folyamat, amelyben az Isten most is ugyanezt akarja bennünk kimunkálni. És Pál apostol okos istentiszteletről szól. Ő az az ember, aki korábban úgy gondolta, hogy azzal végez Isten tiszteletet, hogyha üldözi Krisztust, mégpedig véresen, halálig menően. Nem volt ott, amikor a 12 éves Jézus tanította a bölcs papokat, hiszen Pál is farizeus volt, ott lehetett volna elvileg, de később találkozott az ember fiával. És ettől kezdve egészen másként értelmezte, és végezte az Isten tiszteletét. Ott a damaszkuszi úton meglátta Jézus dicsőségét. Fölragyogott előtte. Annyira fölragyogott előtte Jézus dicsősége, az üldözött Jézusnak a dicsősége, hogy belevakult. És amikor ugyanez a Jézus, aki őt megvakította, meggyógyította, visszaadta a látását, már egészen mást látott. Nekünk is meg kell hozni ezt a döntést, amit Pál apostol is meghozott, úgy, mint ahogy ezt Krisztus tette. Tulajdonképpen Isten gyermekeiként kell megjelenünk a világban. Küldetésünk az Istennek szánt testi, lelki életben teljesedik ki, erre is utalás van a mai evangéliumi igében. Pál apostol pedig így fogalmaz, értelmetek megújulása által, a hit mértéke szerint kerüljünk a megfelelő helyre, legyünk azzá, amivé lennünk kell. Ne becsüljük le önmagunkat, és ne is értékeljük túl a küldetésünket. Az ember nagy tévedését éppen a sátán abban idézi elő, hogy vagy leértékeljük magunkat, és azt mondjuk, hogy a mi számunk csak egy állatok vagyunk, és nagy tudósok mondanak ilyeneket, hogy ugyan már nem kell akkor ügyet csinálni. Hát csak egyszerűen egy anyaghalmaz vagyunk, elektronok és protonok és atommagok és mindenféle anyagok tesznek bennünket azzá, ami vagyunk. Igen, ez az egyik oldal, alulbecsüljük magunkat. Másik pedig, hogy úgy élünk mégis, mintha istenek lennénk. Hát nézzük meg, micsoda fényűzés, és micsoda hihetetlenül pöfeszkedő, arrogáns viselkedés jellemzi az embert, ha egy picit is valamit elér, anyagiakban, sikerben vagy valamiben, istenként ünnepelteti magát. Most Pál apostol ezt akarja helyre tenni, és azt mondja, ne ezt csináljátok. Ne értékeljétek se alul, se túl magatokat, hanem igazodjatok az Istenhez. Igazodjatok Krisztushoz. Krisztusban legyetek egy testé, az egyház, így lesz az a közösség, amelyik egyéneiben is és egészében is visszatükrözi az Isten dicsőségét, Krisztus dicsőségét. Az egyház sosem akkor volt igazán a hivatása tudatában, és akkor teljesítette a küldetését, amikor látszólag nagyon-nagyon triumfált, amikor illett és kellett vallásosnak lenni, és erővel és hatalommal is bekényszerítették akár az embereket a templomba. Akkor is úgy valósul meg az egyház, ha úgy működik, mint egy test, amelyben nem összepréselik a sejteket, hanem azok együtt növekednek, és fejtik ki az élet jelenségeket. Hát a testvéreim, ezek után a kérdés, amiről az apostol beszél, hogy milyen is az az okos istentisztelet, én így fogalmaznám meg a mai nyelvünkön, az okos istentisztelet az engedelmesség lánc reakciója. Az engedelmesség lánc reakciója. Úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus engedelmes volt, mind halálig, mégpedig a keresztfa halálig, mondja Pál apostol. Ahogy ő engedelmes tudott lenni az atya és a földi apa iránt. Ahogyan engedelmes tudott lenni, és végig járta Palesztina útjait, nyomorult emberek nyomorúságát gyógyítva. Ahogyan engedelmeskedett és vállalta a halált. És apostolai is engedelmesen teljesítik a missziói parancsot, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, adjátok át azt, amit én rátok bíztam, és elindulnak a szélorra minden irányába, hogy mártír halált halljanak, de előtte átadják azt, amit Krisztustól kaptak. És Krisztus teste elkezd élni a világon, barbár népek között, mindenütt, és Krisztus teste él itt is, most is közöttünk. Csak kérdés, hogy mi benne vagyunk ebben a testben, engedelmesek vagyunk-e a test iránt, Krisztus teste iránt. Pál mondja annak idején bizonyságtételképpen, én nem voltam engedetlen, és vállaltam a küldetést. És tudja is, hogy mit jelent ez. Vállalja Krisztus útját egészen a mártír halálig. Meg a testvéreim, az engedelmesség következménye, az igazi élet, az egészséges növekedés. Egészség. Ez azt jelenti, hogy test és lélek. Sokszor mondjuk ezt, hogy csak egészség legyen. Általában a testi egészségre gondolunk, ne fájjon a fejünk, ne legyünk reumásak, és lehetőleg lassabban öregedjünk, mint ahogy a többiek. Ilyen és hasonló gondolataink vannak. Nos, kedves testvéreim, az egészség az testi és lelki értelemben igaz. És ebben is előttünk jár a mi Úrunk Jézus Krisztus. Az ő általa gyújtott élet szikrát kell magunkban tovább vinni, testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Ez a krisztusi életforma. Tehát a 12 éves Jézust hallgassuk meg, ő szól most hozzánk, tölts időt a templomban. És itt a templom nem egy épület csupán, az is, de annál több, a Krisztussal való közösség, akik az én nevemben együtt vannak, ketten vagy hárman, ott vagyok közöttük, mondja az Úr. És aztán menj az emberek közé, és vidd az evangélium örömüzenetét. És mindezt, ezt az istentiszteletet, most ha befejeződik majd, a mi istentiszteletünk, kezd el a mindennapi életben, az ajtón túl, családodban, szeretteid körében, és mindenütt az emberek között. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te meggyújtottad a szikrát, elindítottad a láncreakciót, és akik engedelmesek voltak, azok átvették a lángot, és átadták a lángot. Így jutott el hozzánk az evangélium, és most rajtunk a sor, hogy átvegyük és átadjuk. Tégy bennünket engedelmessé, vezess bennünket szent lelkeddel, hogy a Te gyermekeidként élhessünk. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.